Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, ez a Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és úti célunk most egy luxus nyugdíjas falu Angliában. Ez az adás egy szórakoztató és igazán szeretnivaló sorozat negyedik kötetéről szól, de ahhoz, hogy érthető legyen, vissza kell mennünk 2021. szeptemberébe, akkor készítettem az első interjút a fordítóval arról a krimiről, amely azóta meghódította a világot. Itt ez a három sörözgető jóbarát egy bankókkal borított asztalnál. Vajon miért hagyták ezt a fotót a holttest mellett? Talán figyelmeztetés, amit nekik szántak, hogy ti lesztek a következők? Valószínűbb, hogy ez inkább félrevezetés, vagy csali. Ennyire senki se hülye. Olvastunk már hasonlót krimiben, egy fotó nagy titokkal a büntény helyszínén. Ezen kívül azonban semmi sem szokványos ebben a regényben. A Csütörtöki Nyomozóklub című könyvben ugyanis van egy agilis négyfős társaság, átlag életkoruk 80 év, és bár senki sem kéri őket, mégis elkezdik kibogozni a gyilkosság szálait, és sokszor a rendőrség előtt járva, olykor a járókeret is előkerül, vagy őket bevonva rájönnek a megoldásra. Richard Osman könyve a múlt év egyik legnagyobb szenzációja, Steven Spielberg már meg is vette a filmjogokat. Orosz Anna fordította a Csütörtöki Nyomozóklubot, és ő is nagyon jól szórakozott.
Én csodálkozom, hogy ezt a fajta kombinációt, amire nagyon jól érzett rá Richard Osman, hogy a regény az ugye egyszerre izgalmas, vicces és megható, és nagyon szokatlan karaktereket hoz olyan szituációkba, és úgy válogatja össze a szereplőit. Pontosan úgy egyébként, ahogy a tévéműsorban is tenné szerintem, ugye neki tévés háttere van, úgy lett híres Angliában, ugye tévés vetélkedőknek a kitalálója, producere, majd a műsorvezetője lett, hogy ez a fajta szórakoztató faktor, ez nagyon erős legyen. És ugye ez egy nagyon nagy erőssége a könyvének, hogy nagyon különböző hátterű és személyiségű emberekből csinál szuper csapatot, ugye ebben az esetben egy nyomozó klubot.
És mennyire rugaszkodik el a realitásoktól?
Gondolkodtam, hogy igazából alig. Tehát ugye az érdekes, ugye az apropóját ennek a nyugdíjas falunak, meg ennek az ötletnek az adta, ugye erre több interjúban is utalt, hogy az édesanyja egy ilyen nyugdíjas faluban él. Ez nem egy öregek otthon, ez ennek egy luxusabb változata. Ezt úgy képzeljük el, mintha egy ilyen lakóparkban lenni vidéken, Angliának egy gyönyörű részén, ahol ugye ezekben a szuper luxus házakban, ami egyébként ugye egykor egy kolostor, és ugye az a körüli terület volt, ugye ez lett átalakítva, egy eléggé mohó építési vállalkozó, aki eléggé rosszul jár a történetben, az, aki ugye nyugdíjas faluvá alakította ezt a területet, és itt laknak nagyon különböző társadalmi hátterű emberek, gyakorlatilag luxus életet, életmódot folytatnak, abszolút ilyen álomszerű módon telnek a napjaik, ugye már délben pezsgővel ebédelnek, és pilates órákra járnak, meg kirakós, meg francia társalgási klubjuk van, bridge klub, tehát minden arról szól gyakorlatilag, hogy ők hogyan élvezik ki az életet. És ugye a Csütörtöki Nyomozó Klub is egy ilyen módja az élet élvezetének, mert az hozza őket össze, ezeket a nagyon-nagyon különböző hátterű és nagyon különböző személyiségű főszereplőket, ugye négy főszereplője van a történetnek, Joyce, Ibrahim, Ron és Elizabeth, hogy nagyon szeretnek rejtvényeket és bűnügyeket megoldani, és kibogozni megoldatlan, vagy szerintük nem jól megoldott bűntényeket. És ugye egészen a történet kezdetéig ők csak régi esetekkel foglalkoznak. Ugye van egy szereplő, aki sajnos már komában van. Ő volt az eredeti tagja ennek a négyes fogatnak, és őt Pennynek hívják, és az ő helyébe lép Joyce, a történet egyik narrátora. És egyébként az a szereplő, aki Richard Osman az író bevallása szerint saját magára leginkább hasonlít, tehát ő egy 76 éves, egykori kórházi nővérnek a szerepébe tudta magát a legjobban beleképzelni. Szóval egészen a történet kezdetéig ők csak ugye régi bűnügyi, rendőrségi aktákat vesznek elő, és azok után nyomoznak. Ugye ezek a szálak nagyon érdekesen és nagyon csavarosan fognak összeérni a friss gyilkosságokkal. Ugye néhány oldallal később valódi bűntény történik, és valódi esetet kell megoldani ennek a Csütörtöki Nyomozóklubnak.
Hát nem feltétlenül kell, csak nem bírják ki, hogy ezt ne tegyék, hát, és szövetségesük is lesz.
Elhetetlen, igen. Mert persze nyilván van kirendelt nyomozó csapat is, és az is nagyon mulatságos, ahogyan ők egyébként belefolynak a nyomozásba, és rátukmálják magukat gyakorlatilag az érintett felügyelőre, és egy fiatal rendőrnőre. Nagyon bájos tényleg, szerintem. Ez egy nagyon-nagyon bájos történet.
Ugye azt mondtad, hogy ennek a regénynek az a három erőssége, hogy szokatlan, vicces és megható. A vicces részről beszélünk egy picit. Van, ahol az ember kénytelen hangosan nevetni rajta.
Az angol humor nagyon erősen jelen van, de ez a nagyon kedves, nem bántó, szatirikus vagy ironikus módon poénkodó, és én ezt nagyon szeretem egyébként. És ez szerintem a regénynek az egyik legnagyobb erőség, ugye ez egy hatalmas bestseller, ugye a Harry Potter és a Da Vinci kód után a harmadik legnagyobb példányszámban fogyó könyv lett, ugye debütáló könyv lett, és azért ez csak részben magyarázza azt, hogy ugye Richard Osman egy abszolút tévés sztár Angliában, tehát ugye a híres embereknek a könyveit eleve szívesen veszik az ember, de ugye ebben az esetben abszolút arról van szó, hogy a regény is szerintem egy tökéletes időzítéssel is jött ki, és pontosan azt a fajta humort, bájt, érzelmeket, és közben ugye izgalmakat is tudja egyszerre adni az olvasónak, nagyon-nagyon jól felépítve, ugye ez nagyon fontos volt Osmannek, hogy valóban letehetetlen legyen a könyvet. Gondolom, neked is feltűnt, hogy mennyire rövidek a fejezetek.
Igen.
És ez valóban nagyon szokatlan, hogyha egy regényt olvasunk. Nagyon-nagyon pergőek és nagyon viccesek a párbeszédek. Nagyon filmes, és sőt, inkább ilyen tévésorozatosnak mondanám, egy kicsit ilyen sitcom jellegű nagyon sokszor a idegen élő párbeszédek. És ugye van egy ilyen egyeszemhadi személyi narráció, és ez váltakozik Joyce naplójával. És ez egy nagyon-nagyon jó feloldás egyébként annak is, hogy kapjunk egy személyes betekintést, illetve az egyik karakternek a belső nézőpontját megismerjük, és ez közben váltakozik ugye a külső nézőponttal, ami még kicsit ilyen ironikusabb, mint ugye a Joyce egy ilyen nagyon kedves és nagyon érzelmes nézőpont.
Ő nagyon sokat beszél saját bevallása szerint.
Igen.
Ez a napló arra is jó, hogy az ő szemével látjuk a többieket, a klub tagjait is, tehát amikor elmondja, hogy ez a kettő ember, ez mindig összeugrik, és akkor szeretnek acsarkodni, mert az egyik ugye nagyon indulatos, és akkor ő ezt így kivárja, mert tudja, hogy erre szükség van, hogy valami történik legalább, és elsimítja a dolgot.
Igen, ugye a saját taktikája gyakorlatilag, és pont ahogy mondtam, ugye a négy nagyon különböző társadalmi hátterű és személyiségű ember, mindannyian 70 és 80 év közöttiek. Elizabeth az, akinek ugye valamilyen titkos ügynöki múltja van, ez elég hamar nyilvánvalóvá válik, hogy neki valamilyen módon van kötődése, ugye nem a rendőrséghez, vagy nem csak a rendőrséghez, hanem a titkos ügynöki munkához, tehát ő egy ilyen Le Carré regényeiben megjelenő szereplőkhöz hasonló karakter. Ugye ő az egyik vezére gyakorlatilag a nyomozásnak és a regénynek is, és a másik hölgy tagja ennek a négyes fogatnak, Joyce, aki ugye frissen csatlakozik, és aki Elizabeth szervez be. Mondhatjuk így is, hogy ő az, aki beszervezi a csütörtöki nyomozó klubba, mert felismeri nagyon hamar, hogy Joyce abszolút vevő és partner erre a nyomozósdira. És a két férfi tagja a nyomozó klubnak, az pedig Ron, aki egy szakszervezeti, egy ilyen nagyon balhés, nagyon híres szakszervezeti vezető volt, tehát rengeteg sztrájkban vett részt, tehát ő szervezte ezeket a 70-es, 80-as években. És ami ugye az érdekes, hogy neki egy ilyen, ahogyan a Joyce-nak is, ugye ők mind a ketten, a gyerekeiknek köszönhetik, hogy ebben a nyugdíjas faluban élhetnek, mert Ronnak egy nagyon gazdag boxoló fia van, Joyce-nak pedig a lánya az, aki gazdag. És van még a legtitokzatosabb negyedik szereplő, Ibrahim, aki egy pszichiáter, egy nyugdíjas, de igazából még mindig fogadja egy páciensét, ő pszichiáter, ő már mániákusan vonzódik a listákhoz, a precizitáshoz, és ő is egyfajta ilyen ellentételezése a többi szereplőnek, mondjuk hát az Elizabeth gyorsaságának, a Joyce kíváncsiskodásának és pletykálkodásának. És ugye Ron az, aki viszont az a csapjunk bele mindenbe, és balhézzunk egyből, mert ő csak a balhéknak él. Ugye ilyen nyaktetoválása van, és állandóan West Ham atlétában, meg pólóban jelenik meg. De tényleg nagyon vicces egyébként így magunk elé képzelni ezeket a karaktereket.
Ugye az az alaphelyzet, hogy már az életük vége felé lévő hősökkel találkozunk, nagyon más képet ad erről a regényről, csak attól, hogy itt idős emberek vannak középpontban. A gondolkodásmód is egy kicsit más.
Igen, ugye hatalmas élettapasztalat van mindannyiuk mögött, ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy igen, néhány évük maradt már csak hátra, illetve bármikor bekövetkezhet az, ugye ez ezért megjelenik a regényben, hogy van ez a carpe diem hatás, ami ugye náluk a nyomozásban jelenik meg, és ez az, ami őket itt szórakoztatja és hajtja, hogy tényleg nincs igazából veszíteni valójuk, és nem igazán lehet valós következménye annak, bármiféle jogi felelősségre vonás annak, hogyha ők így beleütik az orrukat ilyen nyomozásokba. Tehát ez egy olyan felszabadító hatással van rájuk, ami ugye más nyomozások, ugye fiatalabb nyomozók esetében nem lenne meg. És pontosan a különböző erősségeiknek és a nagyon érdekes kapcsolataiknak, meg a kapcsolati hálójuknak köszönhetően tudnak ők egyébként nagyon sokszor a rendőrségnél jóval gyorsabban információhoz jutni és nyomokra bukkanni. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy sok esetben ezek az informális csatornák mennyivel hatékonyabbak tudnak lenni. Valóban az a fajta megbékélés igazából a halállal és ennek az elfogadása nagyon pozitívan jelenik meg a regényben, és nagyon-nagyon szép.
Így mesél tehát Orosz Anna műfordító 3 évvel ezelőtt a Csütörtöki Nyomozóklub című regényről. A mai műsorban valójában a 4. részről beszélgetünk, de gondoltam, hát ha van, akinek teljesen ismeretlen ez a furcsa társaság. Ráadásul nagyon érdekes, mennyi minden történt az első regény óta a szereplőkkel. Van, aki keveset változott, és ugyanolyan visszafogott maradt a Csütörtöki Nyomozóklub tagjai közül, mint például Ibrahim. Van viszont, aki komoly átalakuláson ment át, mert az új történet ezt megkívánta, ilyen például Joyce. Vele folytatjuk tehát most a 4. részről szóló beszélgetést Orosz Anna műfordítóval.
Hát abszolút jelenfejlődés, mondtam, mert az előző részben is mutattak erre azért fordulatok, ugye az eltévedt golyóban is eléggé kezdett dominánssá válni Joyce, de ugye ebben a részben az utolsó ördögben teljes mértékben kiteljesedhet, ugye ennek van egy szomorú apropója is. Tehát van ebben egy ilyen kényszerűség is, és van egy olyan lehetőség is nyilván, ahol egy olyan szempontból új oldalát mutathatja meg, hogy ez egy sok minden Ben rácáfolt, szerintem nem is annyira az éles látása, mert azért eddig is nagyon pontosan vett észre egészen apró dolgokat, hanem inkább ez a szervező és kezdeményező készség az, ami talán eddig, meg ez a vezér egyéniség. Erre ugye eddig nem volt annyira lehetősége, de ebben a részben abszolút megmutathatja ezt az oldalát is.
Nagyon szereti a szép fiúkat, azt tudjuk, és ez 80 éves.
Így van, ő özvegy. Nagyon-nagyon szerette a férjét. Egy nagyon érdekes karakter szerintem, és különösen érdekes abból a szempontból, hogy ennek a 4-es fogatnak az egyik tagja, és ő a legnyitottabb, és legbarátkozóbb, és legbarátságosabb karakter, ugye a 4 szereplők, akik ugye Csütörtöki Nyomozóklubnak a tagjai, azok közül, tehát sok új szereplőt igazából ő hoz be, és Cooper's Chase-en, ahol laknak, ugye ez a luxus nyugdíjas falu, ott is az új lakókkal a legszívesebben ő barátkozik, és ő nagyon jó a kezdeményező készsége is, és ugye naplót vezet, azt tudjuk, hogy ugye már az első résztől fogva a cselekménynek egy részét, az, hogy az ő naplójából ismerjük meg, hogy hogyan zajlanak, és borzasztóan vicces például, ahogyan ő ezeket kommentálja, és ahogyan így rácsodálkozik ugye az Instagramra például, az volt ugye az előző részekben. Tehát, hogy van ez a vonal, ami ugye ez a teljesen átlagos, mondjuk így házi asszony, és mondjuk tipikus nyugdíjas, aki süt, ugye folyamatosan finomabb süteményekkel kényeztet mindenkit, számon tartja, hogy hol milyen Marks & Spencer üzlet van, és melyik vonatállomáson milyen üzletek vannak, imád vásárolni, imád kávézókba járni, ő teljes mértékben kielvezi ezt a nyugdíjas létet, ami ugye ott Dél-Angliában, amire lehetőségük van. Nem kis részben azért teheti ezt meg, mert egy nagyon-nagyon gazdag lánya, akivel nagyon érdekes a kapcsolata. Ugye erre is azért a naplójából látunk rá leginkább. Viszont nincsenek unokái. Ugye itt igazából egy karakternek a 4-es fogadból csak a Ron nevű szereplőnek van unokája. Ugye többieknek nincsen. És én egyébként őt tipikusan ilyen nagymamának képzelném el, de ugye nincsen unokája, tehát ezt mégis nem mondhatom.
De ilyen gondoskodó, igen. És azért, igen. És ráadásul olyan kis butácskának tűnik így a kezdetektől, nem? Tehát mindig a legkomolyabb beszélgetésekben ilyen teljesen furad dolgokat szól be, vagy teát hoz, vagy sütit kínál, de mindig megakasztja a beszélgetéseket, és aztán kiderül, hogy egyébként meg micsoda képességei vannak.
Nagyon kontrasztos, tehát egyszerre tud iszonyatosan naív rácsodálkozással feltenni ilyen hihetetlen triviális kérdéseket, azért általában olyan emberektől, akik ennek a társaságban nincs annyira hozzászokva, tehát ugye nagyon szereti a műsorvezetőket, és minél jobban kifaggatni ezeket, vagy ugye a műkincs, vagy műkereskedőket, tehát ezért van egy ilyen nagyon érdekes érdeklődése, és mellé viszont egy borzasztó erős éles látása, és olyan dolgokat tud megfigyelni, ami nagyon sok más szereplőnél, vagy akár a rendőrség tagjai számára nem annyira nyilvánvaló. És tényleg ebből a kettősségből adódik ez a nagyon különleges karakter és a hangjából. Tehát azért nagyon érdekes az, ahogy a naplójában is kommentelj. Tehát pont ott is nagyon jól kiütközik ez a fajta kettősség, ez a naivitás és ez a dörzsöltség, vagy inkább ilyen, aki nagyon gyorsan tud kombinálni. És gyorsan felveszi, mert azért ne felejtsd el, hogy az önkormányzattal is igazából ő birkózik meg jobban, amikor egy címet meg kell szerezniük, igen, pont ebben a részben, és nem Elizabeth, akinek viszont ugye komoly titkosügynöki múltja van. Tehát van, akinek a titkos szolgálatok és a kémek a reszortja, és van, akinek az önkormányzatok, és Joyce ugye az utóbbinak a specialistája.
Hogyha Joyce-nál maradunk, nem csak a celebeket, meg a hírességeket, meg a tévéműsorok sztárjait szereti, meg az ilyen különleges embereket, hanem én úgy érzem, hogy ő az, akinél el lehet felejteni, hogy hány éves. Szóval ha szerelemről van szó, ha érzelmekről van szó, ő annyira olyan, mint hogyha egy 20 éves lány vágyakozna, vagy pesdülne föl, hogyha a faluba egy jóképű úr érkezik. És ez, mint hogyha ebben a mostani regényben jobban fókuszban lenne a szerelem kérdése, az örök szerelem kérdése.
Igen, ugye egyfelől nagyon fájdalmas, mert neki ugye nagyon hosszú házassága volt, de már özvegyként költözött be a nyugdíjas faluba, és ugye mindig szóba kerül az, hogy ezért mennyire nehéz hozzászokni ilyen sok-sok év házas élet után a magányhoz, és ő nem is akar hozzászokni, de ugyanakkor meg folyamatosan keresi a szerelmet és az új kapcsolatot, és egy kicsit igazságtalanak is értem őszintén, szóval, hogy neki még nem adatott ez meg. Remélem, hogy a Richard Osman, a szerző egy későbbi részben majd kegyesebb lesz hozzá, mert annyira megérdemelni egyébként a boldogságot, meg a szerelmet. Tényleg nagyon naív kislányként keresi nem az igazit, hanem ugye a következő igazit, gyakorlatilag aki az elhunyt férje után egy új fajta boldogságot tud az életébe hozni, mert egyébként meg ezzel a társasággal, a csütörtöki nyomozóklub mondjuk tágabb körével, mert azért ugye ebbe tartoznak mások is, nem csak ez a négyes fogat. Neki nagyon fontosak ezek a barátságok és ezek a kapcsolatok. De ez ugye nem pótolják a szerelmet.
Igen, de a többieknél is, ugye Elizabeth esetében is sok szó esik a szerelemről, hisz azt tudjuk a korábbi részekből, hogy az ő férje demenciával küzd, és hát Elizabeth is ezzel küzd, mármint úgy értem, hogy a férje demenciájával, igen, de hát ott van Ron és az ő szerelmi kapcsolata, vagy a lengyel fiatalember és az ő szerelmi kapcsolata, és még eszembe jutott, hogy ha a bűnözőket nézzük, azért ott is az összetartozásnak, vagy a feleségem, férjem kapcsolatoknak nagyon nagy jelentősége van.
Itt abszolút a szerelem az a legfontosabb. Igen, tehát tényleg ez az örök szerelem kérdésére, tehát nyilván azt, hogy hogyan lehet tovább élni, tényleg, hogyha párunkat elveszítjük, ugye ez egy fontos témája az utolsó ötödnek, és nagyon szépen ír el Osman. Nekem nagyon érdekes volt fordítóként is látni, hogy mennyire jól egyensúlyoz a nagyon megható, nagyon érzelmes mondatok és a humor között, ami ritkán sikerül szerintem ennyire jól. És mondjuk úgy, hogy ez az olvasó támára se legyen kényelmetlen, vagy mondjuk csalódás, mert mondjuk az egyiket szeretné inkább látni, és mondjuk neki túl sok vagy a humorból, vagy az érzelemből. Tehát azt gondolom, hogy ennek a sorozatnak a sikere az pontosan ennek köszönhető, hogy ő remekül eltalálta ezt az egyensúlyt.
Hát igen, csak még a korábbi regényekben az volt fókuszban, hogy az öregséggel mi minden jár, vagy az, hogyha az ember megöregszik, akkor hogyan helyeződnek át a súlypontok. Mi fontos, mi nem, mi áldozható be, mi nem. vagy hogy a fizikai akadályok, azok jelentenek-e egyébként akadályt, hogyha be kell vállalni valami veszélyes ügyet. Eddig valahogy ez volt az öregséggel kapcsolatban előtérben, és akkor most jön valami teljesen más.
Nagyon váratlan, amilyen mélyre lemegy Osman ebben a könyvben. Mindenképpen jó, hogy így döntött, hogy ennyire árnyaltan ábrázolja alapvetően Elizabethnek és a férjének a kapcsolatot. Persze ehhez ugye mindenki kapcsolódik utána, mert a többi szereplő, hogy ők hogyan élik meg ezt a szerelmet és ezt a kapcsolatot, meg ugye nyilván a demenciás állapotot.
Elmeséled, hogy mi a kiinduló pont, tehát mi az új feladat, és miért vonódnak ők be megint, mert ugye a helyi rendőrök próbálják távol tartani őket, de hát hiába.
Igen, ugye karácsony napján indul a történet, és az előző részben meg ismert régiségkereskedő, aki Stevennek a barátja, ő keveredik bele egy ilyen büntetbe. Talán azt elárulhatjuk, mert nagyon-nagyon hamar kiderül, hogy ugye ő az áldozata ennek a büntének, ugye őt megölik, és amikor meghal, akkor azzal egy időben eltűnik egy 100.000 font értékű kábítószer szállítmány. Tehát ugye ez alapján azt gondolhatnánk, hogy ez a szokásos, hogy az eddigi részekben is már megismert, nyilván a dalvilágnak valamilyen ügyletét kell kibogozni. Nyilván itt már egy személyes érintettségről van szó, hiszen Steven barátját, ugye a csütörtöki nyomozógrup tagjai is ismerték, és ami ugye furcsa, hogy már az elejétől fogva kizárja a helyi rendőrséget a központi, azt hiszem kábítószerellenes nyomozó hatóság. Tehát, hogy ez is már egy kicsit gyanús, Chris és Donna ugye a helyi rendőrség két tagja számára. Természetesen Elizabethnek azért annyira fontos ez az ügy, mert Steven barátjáról van szó, és az ő haláláról. És az az érdekes, hogy mivel egy régiségkereskedő, ezért nem csak a hagyományos alvilági gyanúsítottak kerülnek be a képbe, hanem ugye bekerül a műkincs kereskedői világ is, és ugye ez egy új szál. Ugye ebben a részben alapvetően ezt ismerhetjük meg egy kicsit jobban, hogy ugye ez egy nagyon, nagyon népszerű hobbi gyakorlatilag Angliában. Ugye ezek az ilyen Antiques Roadshow, az a cím ennek a műsornak is, ahol mindenféle ilyen régiségeket lehet felbecsültetni, és ugye keresni ilyesmiket, úgyhogy egy kicsit ebbe is belelátunk. Aki megszerette az előző részeknek a világi karaktereit, azok körülhetnek, mert visszatér több nagyon jópofa szereplő ebben a részben is, úgyhogy nekik is ugye fontos szerep jut gyakorlatilag az egész nyomozás során.
Aki nem olvasta még, az nem tudja elképzelni egyébként, hogy milyen módon mutatja be Osman ezeket a bűnözőket. Őszinte pillanataikban, sebezhető pillanataikban, tehát az, amikor mondjuk két egymást gyerekkorától ismerő és más érdekeltségű bűnöző veri egymást, és mondja, hogy bocs, tudod, te is ezt tennéd az én helyemben, mert ki kell derítenem, hogy akkor te csináltad-e, vagy nem te csináltad, és közben meg a másik meg azt gondol, hogy jó, mindjárt túl leszünk rajta, megyek haza, megyek a gyerekért, és ez csak egy, de hát számtalan ilyen elképesztő vicces helyzet van.
Olyan típusú embereket, akiket általában nagyon egyoldalúan szoktak ábrázolni klinikben, nagyon más, ahogy te is mondtad, nagyon-nagyon más oldalukról, meg a cukról láthatjuk, és tényleg ezt az esendő embert, aki kételkedik abban, hogy neki tényleg ezzel kellene foglalkoznia, vagy hogy tényleg mennyire fárasztja egy csomó minden, az is külön vicces, amikor az egyik főgyanúsítottja ennek az ügynek folyamatosan azon gondolkodik, hogy már rég ki kellett volna szállni, és hogy inkább neki is egy ilyen habzóbor bizniszbe kéne beszállnia. Azzal jobban járna.
Nekem azért a nagy kedvencem ez a mackós külsejű műkincs hamisító, igen, a kanadai műkincs hamisító házaspárnak a férfi tagja, akiben Osman tökére fejleszti ezt a vonalat, amikor nem játsza meg magát, szóval, hogy olyan közönyös, és minden lepereg róla.
Igen, egyfelől emberükre akadtak a csütörtöki nyomozóklub tagjai benne, másfelől ő is a csütörtöki nyomozóklub tagjaiban, tehát egy nagyon érdekes partnerség alakul ki közöttük szerintem, kölcsönös tisztelet, talán így is mondhatnám. De ő egy egészen zseniális figura abból a szempontból, nagyon, hogy totálisan semmiféle erkölcsi gát nincs benne, vagy az ilyen normális hétköznapi helyzetek, mondjuk hogyan kellene, tehát mi lenne az elvárt viselkedés, ő folyamatosan rászáfol erre. Tehát tényleg semmilyen szinten nem érdekli azt, hogy mik a társadalmi normák, De még egyébként a bűnözői normák sem érdekli szerintem. Tehát ő egy teljesen autonóm és egy teljesen másik világban létező szereplő, aki közben egyébként Joyce-nak a riválisa is a sütés terén. Tehát, hogy valószínűleg ők így a sütimestert hasonlóan szívesen nézik így magánemberként.
Szerinted mennyit foglalkozott a szerző azzal, hogy a Mukinch hamisítás legfontosabb csapásait megmutassa az olvasónak? Annyi mindent megtudunk, hogy mit, hogyan kell ellenőrizni, miről tudjuk azt, hogy akkor ez most keveset ér, vagy sokat.
Szerintem teljesen komolyan vehető. Tehát én éreztem ebben egy olyan erős ilyen, ugyanúgy, ahogy például az online szerelmi csalások is. Ugye ez fontos szerepe van a regényben ennek a bűnözői praktikának. Fel akarja hívni a figyelmet, igen, amikor így a fiatal nők csalnak ki, vagy létező, vagy nem létező, inkább ugye ebben az esetben nem létező fiatal külföldi nők csalnak ki nagyon sok pénzt gyanútlan nyugdíjasoktól. Tehát én is azt érzékeltem, hogy ebben a műkincs kereskedelemben is pont ez, hogy ez annyira egy sok esetben lenyomozhatatlan és követhetetlen dolog, ugye simán vehetünk egy Picasso nyomatot az eBay-en, vagy bármilyen online felületen, mint hogyha ő ezt személyesen szerette volna, mint Richard Osman felhívni a figyelmet arra, hogy ne dőljünk be ezeknek a nagyon jó üzletnek tűnő dolgoknak, mert ezeket borzasztóan könnyű hamisítani. És én személy szerint azt gondolom, hogy ezek nagyrészt igazak, amit leírt, tehát biztos, hogy van benne némi írói túlzás, meg egy kicsit kiszínezte, de azért az alap igazságok tényleg, hogy legyünk nagyon tudatos vásárlók a műtárgyak terén is, és ne higgyünk annak, amit gyanúsan jó üzletnek tűnik, és hogy azért eléggé véges számú műkincs az, ami valójában eltartja ezt a piacot. És nincs végtelen számú hirtelen előbukkanó műtárgy.
Végülis a kábítószercsempészet trükkjeit is megismerjük, és a másik bűnözési vonal pedig ez a műkincs hamisítás.
Igen.
Ez nagyon, nagyon izgalmas.
Igen, az egyik szereplő, ugye ő, aki olyan sokszor írta már alá a Picasso-nak a nevét, hogy egyszerűen egy ilyen hitelkérelemre is a saját aláírása helyett a Picasso szignózta.
Hogyha valaki mondjuk nem olvasta a korábbi részeket, tehát nem ismeri ezeket a karaktereket, akkor nekik mit mondhatnánk arról, hogy oké, itt idős emberek vannak, akik lehet, hogy beülnek az autóba, és követnek valakit, vagy megfigyelnek valakit, de hogy én hallom mondjuk azt, hogy jó, egy nyugdíjas faluban játszódik egy krimi, akkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen lassúsodrású, kicsit öreges, és hát nyilván túl sok akció nem lehet. Szerinted ezzel hogyan bánik Osman?
Nagyon empatikusan, nagyon sok humorral, nagyon sok érzelemmel mutatja be az egész hihetetlen helyzetekben, a nagyon-nagyon nem hétköznapi szituációkban a nagyon hétköznapi embereket. És ez a fajta kettősség szerintem az, ami tényleg elképesztően jól működik. Mellette persze látunk tényleg a csípő fájdalom, meg az online csalás, meg hogy mondjuk tudnak-e Skype-on beszélni, és bekapcsolni a videót a Skype-on. Tehát persze ez is megvan. De közben meg tényleg azért alapvetően a lényeg az, hogy olyan aspektusból és olyan helyzetekben látjuk ezt a generációt, és azt is, hogy ők hogyan barátkoznak fiatalabb generációval, ugye a rendőrség, meg ugye mások is alapvetően jóval fiatalabbak, mint ugye ennek a nyugdíjas falunak a lakói. Tehát egy abszolút megvan az a barátság, ahol nem számít, hogy hány évesek. És ami számít, az meg pont, hogy az előnyükre válik gyakorlatilag minden szempontból, tehát ez a fajta tapasztalat, az, hogy nagyon átértékelték már ők, hogy mi a fontos az életben, és hogy az idő mit jelent, és hogy ez a carpe diem gyakorlatilag, ők teljesen és szó szerint így élik mindennapjukat. Miközben ott van az is, hogy mert persze, közben az elmúlással is foglalkozni kell, de nem úgy, ahogyan általában mondjuk szoktak regények idős szereplői foglalkozni az elmúlással. Ami talán egy kicsit plusz ebben a kötetben az előzőekhez képest, és ami miatt talán másokat is érdekelhet, ugye nem a krimi rajongóit, az, hogy például a gyászfeldolgozással, meg pont ennek az elmúlásnak a a feldolgozás. Azt szerintem remek tanácsokat ad Oszman ebben a könyvben, és segítséget.
Abszolút, és tudod, mi jutott még eszembe, hogy nekem olyan érzésem volt, hogy elég sok karakter valahogy identitásválságban van. Kortól függetlenül, mert a bűnözők esetében is látjuk ezt, és hát az általunk ismert csütörtöki nyomozóklub tagok esetében is.
Még az az érdekes, hogy az is identitásválságban kerül, aki bűnös a regényben. Ez valamilyen szinten minden karakterre igaz, és ugye van, akinél ez mondjuk a lelkiismeret furdalás miatt, van, akinél az, hogy tényleg számot vetni azzal, amit magának sem akart bevallani. Tényleg a különböző a társadalom által elvárt szerepek, és ezzel szemben mondjuk a saját belső vágyai, vagy hogy tényleg mennyire komfortos abban a szerepben, amiről eddig azt gondolta, hogy ez az ő útja, és az ő élete. Tehát ez tényleg nagyon sok szereplőnél veszi górcső alá Oszman, és pont ezért jó, hogy ugye nem csak egy választ kapunk erre, és egy megoldási módot. Meg ugye az is benne van, hogy nem is muszáj neked ezt feltétlenül egyedül feldolgozni, vagy éppen akkor feldolgozni. Ugye ez a gyász kapcsán is fontos üzenet, hogy az, hogy te hogyan éled meg, ez teljesen a saját döntésed és a saját egyéni élethelyzeted.
Nyilván rálátsz, hogy akkor most hol tartoz men ezekkel a könyvekkel. Mindenki úgy gondolja, mint amit mi gondolunk, hogy sikerült neki megtartani azt a színvonalat, ami azért szerintem egy nagy truváj.
Abszolút, és ebben mondjuk a hazai kritikák és a külföldi kritikák is egyeznek, hogy egyre jobb. Tehát, hogy az olvasók meg a kritikusok szerint is egyre jobban ír Oszman. Ő is szerintem egyre jobban élvezi az írást. Nem tudom, hogy az eladott példányszámok azok hol tartanak, de én azt gondolom, hogy ő már így folyamatosan megdönti kb. A saját rekordjait, tehát hogy nem hiszem, hogy van mondjuk különösebb visszaesés. Ugye mindig szeptemberben jelenik meg Angliában az új Richard Oszman regény, és ugye most új sorozatba fog fogni, tehát most szeptemberben egy másik, egy após és a mennyek közös nyomozó irodájának a sztoria. Az, amivel most ugye elindul Oszman, hogy azt is, ha jól tudom, azt is sorozatnak tervezi, és majd jövőre fog visszatérni a csütörtöki nyomozóklubnak a következő kalandja. És azt hiszem, hogy egy tévésorozaton is dolgozik közben. Tehát egy nagyon sok projektje fut párhuzamosan, nyilván a tévés munkái mellett, de egyértelmű, hogy ugye nem csak a kiadója, hanem az olvasók is nagyon-nagyon várják a következő könyvét.
Az utolsó ördög Richard Oszman csütörtöki nyomozóklub sorozatának negyedik kötetéről beszéltünk Orosz Anna műfordítóval. A regény négy kötete az Agavé kiadó gondozásában jelent meg.